Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Úrunk, és keresi a mi szíveinket e mai alkalommal. Azzal az igével, amit írva találunk Pál apostol Galácia beliekhez írott levelében, a 6. rész első 10 verseiben, ahogy azt hallhattátok, különösképpen pedig a 8. versben. Istennek szent igéjét Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott leveléből, a 6. rész 8. verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Mert aki vet az ő testének, testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a mai ember nagyon kritikusan áll a világhoz, legalábbis mindenről van véleménye, és ez a vélemény az többnyire kritikai megfogalmazásban kap hangot. Közéletről, bármilyen történésről, a világról, munkáról, munkahelyről, létállapotról. Szóval ismerjük mindazt, amit hallunk és amivel találkozunk nap mint nap. De testvéreim, ez a kritika, ami emberek szájáról elhangzik, nagyon sokszor hasonlít a gyermekeknek a duzzogásához, hiszen azzal, hogy elduzzogják a maguk véleményét, többnyire beleállnak abba a sorba, ami ellen amúgy beszélnek, és simán élik végig az életüket, mert azt mondják, hogy úgy sincsen más választás. Vagyis az ember azt csinálja, amit amúgy kritizál, de nincs bátorsága kilépni, és valóban, amit megfogalmaz a szájával, aszerint menni és élni. Egy valami van, testvéreim, ami azonban nagyon zavaró, és zavart is kelt ebben a világban, nevezetesen a következmény nélküli élet. Ez azért zavaró, testvéreim, mert elveszi az emberektől az igazságba vetett hitet. És erre nagyon sokszor építenek tudatosan, hogy majd úgyis el fogják felejteni az emberek, csinálhatok bármit, az időre játszanak rá. És nem lesz következménye mindannak, amit mondtam, vagy éppen amit tettem. És éppen ezért, mert úgy tűnik, mintha a létnek nem lenne következménye ebben a világban, és nem csak a létnek, a cselekedetnek, a szónak. Nem lenne következménye ebben a világban sem a rossznak, sajnos sem pedig a jónak. Sokan feladják az igazsághoz való ragaszkodást. Pál apostol pedig azt mondja, és ez a mai igénknek az üzenete, testvéreim, úgy, ahogy azt hallottátok, hogy nincsen következmények nélküli élet. Minden látszat ellenére sincs. Mert aki vet az ő testének, a testéből arat majd pusztulást, ahogy az új fordításban hallottuk, a régi azt mondja, hogy veszedelmet. Aki pedig vet a léleknek, az a lélekből arat majd örök élet. Szóval, amit az ember valahol az életében elkezd lerak értékként választ, annak bizony előbb vagy utóbb meg lesz a maga következménye minden látszat ellenére. És ez az, ami részben vigasztalja az embert, és mindig afelé löki, hogy ne adja fel az igazságba vetett hitét. Nem az igazságba vetett hitét, az Istenbe vetett hitét, de azt, hogy mégiscsak van az életnek értelme, hiszen annak van kifutása a jóságnak, a szeretetnek, az irgalmasságnak, és mindannak, ami mégiscsak emberivé teszi a létet. Ebben az apostoli intelemben, amit itt hallottatok testvéreim, a galáciabeliekhez írott levél 6. fejezetének az elejéről hatalmas szeretet van. Az a szeretet van benne, amit az Istentől ismerünk, és az Istenben éli meg Pál apostol ezt a szeretetét a galácia beliek iránt, pedig ez az egyik legharcosabb, és azt is mondhatnám, az egyik legerősebb hangvételű levele az apostolnak. Így hívjuk ezt, hogy ez a féltő szeretet. Félti a galácia belieket. Hogy elveszítik életükből mindazt, amit addig megtapasztaltak, amit megszereztek. A Jézus Krisztusban megélt szeretetet, és annak az életnek a gyönyörűségét. És felcserélik valami másra. A galaták egy érdekes nép, ma már nincsen, ez valahol a mai Törökországnak a középső részén, Kis-Ázsiában volt akkor, amikor az apostol írja egy Galácia nevű tartomány, ez amúgy a galloktól kapták a nevet, egy kelta nép, amelyik elvándorolt a mai Galliáig, vagyis Franciaországig, és annak néhány törzse a földközi tengeren keresztül aztán vissza ment, illetve a földközi tenger partján visszakerül Kis-Ázsiába, megőrzik a kelta identitásukat és nyelvüket, egészen Krisztus előtt 25-ig az utolsó királyuk uralkodik, lassan asszimilálódnak a görög kultúrához, illetve a nyelvhez, és aztán Krisztus előtt 25-ben pedig a rómaiak meghódítják ezt a tartományt, és hozzácsapják a római birodalomhoz. De mégis egy sajátos identitást őriznek, és Pál apostol ennek a déli részét éri el a missziói útjai során, és az evangélium gyökeret ver a galaták között. Tehát nem egy gyülekezetről beszél, hanem egy egész népcsoportról, pontosan nem is tudjuk, hogy hányt, lehet, hogy több tíz, vagy akár több száz ilyen nagyon mikro gyülekezetek, akikhez szól az apostol, tehát az egész tartományhoz, ezzel a féltő szeretettel, amit hallottunk. Szóval a galaták megismerték az Isten szeretetét, amely Jézus Krisztusban jelent meg, és elérte az ő életüket, éppen az apostoli bizonyságtétel által is megélték annak a gyönyörűségét. Akkor, amikor ott volt. És aztán Pál apostol arról értesül, hogy ezt a szeretetet, ezt a ragaszkodást elkezdték felcserélni valami mással, külsőségekkel, a testnek a dolgaival, vagyis elkezdtek olyan törvényekhez igazodni, amelyek ellentétesek a Krisztus törvényével, vagy ha nem is ellentétesek, egészen átvették a vezető helyet. Már nem Krisztusra hagyatkoztak, hanem azokra a törvényekre, és itt természetesen erkölcsi törvényekről beszél az apostol, tehát nem a világ törvényeiről. A római jogról az is, az hozzátartozott az állampolgári engedelmességhez, hanem arról, ami az ő életükben azt a mércét jelentette, ami szerint élték a mindennapjaikat, a személyes életüket, a családi életüket, és ahogy élték a közösségi életüket kisebb vagy nagyobb településeken. És Pál apostol azért írja ezt a féltő szerető levelét, egy kicsit korholóan, vagy olykor nagyon korholóan, hogy ti azt az evangéliumot, és annak a gyönyörűségét, amit megtapasztaltatok, és kipróbáltátok, hogy jó, elkezdtétek felcserélni valami mással. A Krisztus törvényét, és nagyon érdekes, Pál apostol, tudjuk, hogy nagyon kritikus volt a törvénnyel. De azt mondja, hogy ti mégis elkezdtetek valami mást, és feladtátok önmagatokban a Krisztus törvényét. Mert a Krisztus törvénye az, hogy nem csak a bűnig vezet el, felismerni azt, ami van. A törvény, az erkölcsi törvény, vagy akár a világi törvény is, az mindig addig vezet el, aki beleütközik, hogy te mit tettél rosszul? És ennek megvan a büntetése. A Krisztus törvénye Azonban megmutatja azt, hogy mit tettél rosszul, mi az életedben a bűn, csak hogy a Krisztus törvénye kegyelmet és felszabadítást is kínál. Nem csak szembesít, hogy milyen rossz vagy, hanem azt mondja, hogy van neked lehetőséged arra, hogy az életed megváltozzon és élj egy másikat. Az Istenben egy újat. Egy olyat, ami az ő szeretetében van. Mert Krisztusban minden bűnt megbocsájt az Isten. Ha elfogadod és életed része lesz, akkor nincs olyan, ami téged visszahúzna és eltántoríthatna az ő benne kapott üdvösségtől. Mert Krisztus azért jött, hogy megváltsa az életet. Megváltotta az életet, és testvéreim, szójátéknak hangzik, de nagy igazság, hogy akinek megváltott élete van, annak megváltozott élete van. A megváltás az megváltozást jelent. És ezt a változást hozza el Isten Jézus Krisztusban. És attól kezdve nem a félelem, a viszonyulás az Isten törvényéhez, hogy azért megyek el, vagy azért teszek valamit, hogy nehogy megbüntessen az Isten, vagy éppen azért futok el az Isten elől, mert ez a mai világban a nagy tömeg, hogy ne kelljen nekem soha szembesülnöm azzal, hogy én rossz vagyok. Nem vagyok rossz. Én bűntelen vagyok, én jó vagyok, én tökéletes vagyok. Szóval nem csak a szembesülés van, hanem akkor, amikor a Krisztus törvénye eléri az embernek az életét, akkor egy olyan szeretet jön, amely felszabadít arra, hogy nem félelemből viszonyulok az Istenhez az életemben, hanem szeretetből. Attól kezdve az Isten törvényét nem azért tisztelem, vagy az Isten nem azért tisztelem, mert félek tőle, hanem azért, mert szeretem az Istent, és megpróbálom az egész életemet az ő törvényéhez igazítani. Ez a szeretet lényege. Tehát nem félek többé a törvény, nem azért teszek valamit, mert félek. Hanem azért élem az Isten törvényét a mindennapokban, mert szeretem az Istent, és azt akarom, hogy minél teljesebben és tökéletesebben ott legyen az életemben. Hogy meglátszon rajta. Hogy egyszer valaki észrevegye, és azt mondja, hogy te miért élsz így? Miért beszélsz így? Miért nem használsz olyan csúnya szavakat, összekötő szövegeket, mint más? Hát azért, mert bennem a Krisztus törvénye van még a szavakban is. És még az életben is. Tehát a törvény, a Krisztus törvénye ebben több, és Pál apostol ebben az értelemben használja, hogy már korábban utaltam rá, ő nem szerette a törvényeskedést, ő ismerte farizeus idejéből, hogy mit jelent, amikor az ember félelemből és a törvény kényszer alatt folyamatosan a paragrafusoknak akart megfelelni. És ő tudja azt, hogy a törvény abban az értelemben zsákutca volt az ő életében is, hogy akárhogy törekedett az ember aprólékosan megfelelni, nem tudott. Azon kapta magát, hogy ez se, meg az se, meg amaz se töltöttem. Be testvéreim, tegyétek ki magatok elé a 10 parancsolatot. De ne, csak a nagy parancsolatot. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Fizikai erő, szellem, lélek. És szeresd a fele barátodat, mint saját magadat. Ezt mondja Jézus. Tegyétek ki magatok elé, és befele nézzetek. És megértitek, hogy az Isten törvénye hol van. És hol vagyunk mi ehhez. De felszabadít a Krisztus törvénye. És Pál apostol számára, aki a törvény meghaladásán, de ezt most idézőjelben mondom, az Isten törvénye meghaladásán dolgozik, és ez volt neki a nagy élménye, hogy Krisztus hogyan szabadította őt fel, egyszer csak mégis előveszi, és azt mondja, hogy fontos. Ti Galácia beliek, az Krisztus törvényét dobjátok ki az életetekből. És felcserélitek a saját törvényeitekkel, még nem is az Istenével. Azzal a törvénnyel, ami a világból rátok jön, és egyszerre csak nem Krisztusnak engedelmeskedtek, hanem elkezdtek a világnak engedelmeskedni. És a világ törvényszerűségeinek. És egyre inkább távolít el ez titeket attól a szeretettől, amiről viszont tapasztalatotok van. Pedig ti tudjátok, hogy az Isten Krisztusban adott igazsága nagyobb a törvénynél, és épp azáltal nagyobb, hogy felszabadít. A törvény, ahogy mondtam, elítél, a Krisztus törvénye pedig tovább visz, szabadságot ad. És szabadságot ad arra, hogy újra kinyissa az ember az életét egy másik értékrendbe. Ezért mondja 7. vers vége, mert amit vet az ember, azt fogja aratni. Vigyázzatok, mondja Pál apostol a Galácia belieknek. Minden, amit az életetekben tesztek, annak következménye van. Nem biztos, hogy 3 év múlva, és nem biztos, hogy az emberi felejtés határáig jut csupán el. És lehet, hogy következménye van egy következő nemzedékben. Amikor az 1920-as, 30-as években Kákicsi kis Géza megkondította az ormánság kétségbe esett helyzetét, sokan csak intellektuel problémának tartották, amellyel foglalkoznak majd a közéletben szociológusok és írók. Menjetek le, ma testvéreim, az ormánságba, és nézzétek meg, hogy mi van. Üres templomok, kiüresedő falvak, elhagyott táblák, kivéve ott, ahol a nagyipari mezőgazdaság folyik. Szóval, mikor az Isten igéje szól, testvéreim, akkor az életről szól. Amit vet az ember, azt fogja aratni. És ha valaki a testnek vet, és a testhez köti az életének minden értékét, szépségét, akkor miért csodálkozik, hogy nagyon hamar eljön a gyötrelemnek, a kétségbeesésnek, a magánynak az ideje. Testvéreim, csak képzeljétek magatok elé egy emberi életet a maga normális létében a születéstől, ha azt mondom, hogy 8 évtized adatig, egy szép idő. És ebből mennyi az, ami tudatosan és virágzó? És mi az, ahol megjelenik a testben, vagy a testhez kötődően mindaz a kétségbeesés és mindaz a fájdalom, ami aztán gyötri nem csak a testet, hanem gyötri az életet is, gyötri a lelket is. Erről beszél Pál apostol. Ha valaki a testhez köti hozzá, ha valaki a testnek vet, és csak azt szeretné, hogy mindaz, ami, ez ugye az evilági léthez való ragaszkodás csupán, és mindaz az értékrend, ami most a testi kényelmünket és szépségünket, netán a beteljesedését hivatott szolgálni, akkor azt mondja, hogy ne csodálkozzatok azon, hogy ennek a vége veszedelem lesz. Ennek a vége pusztulás. Mert a test maga is egyszer eljut a pusztulás állapotába. A külső nehézségek gyűrik maguk alá az életet, és az egyik alkalom úgy múlik el a másik után, testvéreim, hogy az ember nem veszi észre az életnek a szépségét és a gyönyörűségét, csak mindig tele van azzal a panasszal, amit ma oly sokszor hallunk a világban vissza, hogy miért nem jó, miért nehéz, meg olyan az élet, amilyen. Mert a testnek él ez a fajta gondolkodás. Aki a testnek vet, az a pusztulásnak vet. Pusztulást fog aratni, mondja Pál apostol ebben az igében. De, folytatja, de aki a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Aki a léleknek vet, testvéreim, idejéből, pénzéből, emberi kapcsolataiból, áldozatából, szolgálatából, az ebből fog gyönyörűséget aratni. Az ilyen ember az életnek vet, az örök életnek vet. S a lét lehet, hogy ebben a földi létben olykor nagyon mélyre is juthat. Lehet, hogy lelki terhek és testi nyomorúságok is jöhetnek az életben. De tudja, hogy az ő vetése nem csak erre az életre néz, hanem az örök életre. Ami a lét egy másfajta kifutásának a perspektívája. Mert az életet nem a szenvedéstől akarja megszabadítani, hanem az életet az örök életben szeretné beteljesedve megélni. És az Istenben ez beteljesedik, és valami itt kezdődik el. És így ragadható meg az örök életnek ez a szépsége. Ebben a földi életben is. Két történetet hadd mondjak el, testvéreim. Egyikre is, a másikra is. Nem olyan rég Budapesten a Károli Egyetemen beszélgettem egy szünetbe egy egyetemista kislánnyal, és hát később derült ki az ő, hogy mondjam, ilyen világlátása, de nagyon érdekes volt, olyan dühösen mondta, hogy senkinek nem kellene a Magyarországon 200 ezer forintnál többet keresnie, mert abból bőven meg lehet. És mondtam neki, hogy de hát van olyan család, ahol vannak gyerekek is. És azt mondta, hogy nem kell gyerek. És kérdeztem, hogy te, nekem nem lesz gyerek. 20 éves élet, aki most egyetemre jár. A kegyelem ennél sokkal nagyobb, ez egy pillanat felvétel, amit itt mondtam. Lehet, hogy az Isten kegyelme pár év múlva majd eléri az ő életét is, és talán még a gondolkodása is változhat, de ez ma egy létező perspektíva, a testnek vet az ember. És a másik pedig a tegnapi közösségi napunk. Néztem, hányan jöttek, kik voltak, hányan segítettek, és felderengett két vagy három arc ebből a tegnapi tömegből, nagyon sokan, körülbelül 30-an segítettek, úgy ahogy összeszámoltam, hogy olyan legyen a tegnapi nap, amilyen volt. És amikor zenéltünk az ifjúsági zenekarral, úgy ránéztem a tömegre is, ott láttam egy középkorú hölgyet, ahogy abban az énekben, csendben, ilyen csillogó szemmel ráhajolt a mellette ülő férfinak a vállára, és elkezdette tippatyogni a könnyei. Én láttam. Ott volt egy fiatal édesapa, aki árnyékba próbált húzódni, de láttam a szemében a könnyek csillogását, mert neki többet jelentett az, hogy együtt vagyunk, mint sok minden más. És láttam egy fiatal édesanyát, ahogy a kisgyerekkocsit ringatta, és énekelt velünk szembe a refrént, amit ő is megjegyzett ebből a talán akkor találkozott énekből. És amikor elfelejtettem a számokat, és azt mondtam, hogy érdemes volt ezt a közösségi napot, csak ezért a három arcért megrendezni, de remélem, hogy ennél több volt. Testvéreim, a léleknek így is lehet venni. Mert mit mond az ige? Aki a testnek vet, a testből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből vet örök életet. Galáciában is volt választás, és ma is van választás. Köszönjük neked, Istenünk, hogy igét adtál ma nekünk, és ebben az igében pedig megmutattad, hogy az embernek választása van, és ennek a választásnak következményei is vannak az életre nézve. Ebben a felelősségben enged, hogy éljük az életünket. Ebben a szeretetben. Abban, hogy a törvény nem kényszer, a te törvényed nem kényszer az életünkön, hanem a te törvényed az életünk gyönyörűsége, hiszen épp abban különbözünk másoktól, szavakban, tettekben, hozzáállásban, még a kritikánkban is. hogy az a féltő szeretet hajt minket, hogy emberek élete el ne vesszen, hanem örök életük legyen. Mert nekünk nem mindegy, hogy akik ránk bízattak, azok a pokorra jutnak, vagy a mennyországba. Tudjuk, hogy sokan nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Itt a Földön akarnak mennyországot élni, és azután mindent elfelejteni. Igen, aki a testnek vet, az a pusztulásnak vet, mert minden test elmúlik ezen a Földön, növényeké, állatoké, embereké. De aki a léleknek vet, az az örök életet fogja jutalmul kapni. És az örök életnek gyönyörűségét már ezen a Földön. Taníts meg minket mindenben úgy élni, úgy viszonyulni, igédet úgy hallgatni, hogy ennek gyönyörűségét megérezzük már itt a Földön. Ezért imádkozunk jelenlévő testvéreink életében, azoknak az életében, akik nincsenek itt közöttük. Ezért imádkozunk reménységgel azoknak életében, akik gyászt hordoznak, és akiknek a szembesülés, a végső végtisztességtétellel még hátra van, hogy őket is vigasztald ebben az örök reménységben, hogy nem csak a múlandóság van, hanem a múlandóságon túl a benned kapott győzelmes élet, hiszen te magad is leszálltál a poklok mélyére, Krisztusunk, de harmadik napon feltámadtál, és megmutattad magadat, és az új életet a te tanítványaidnak. És azért mentél előttünk, hogy helyet készíts mindazoknak, akik szeretnek téged. Így áld meg minket, így áld meg, hogy lélek szerinti jövendője legyen, ami református népünknek, ami magyar népünknek, ami fiataljainknak, lélek szerinti jövője legyen a te népednek szerte a világon, fiad Jézus Krisztusban. Amen.